korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Evez a mérje 171. adás, tehát a Ószövetséggel foglalkozunk, már a múlt héten tartottam egy bevezetőt, és nagyon szépen megköszöntem az eddigi 5,5 év óta tartó támogatást, és a mai elmélkedésünknek az lesz a címe, miután egy-két alapelvet tisztáztunk, hogy a teremtés történet feloldása. Tehát feloldjuk a szimbólumokat, de erre két adás is szükséges lesz majd. Először nézzük a történelmi problémát, amely elég közismert, és amelyet nagyon sokszor próbáltak már elmondani, feloldani, de újból és újból jelentkezik a probléma. Nem baj, mert újból és újból próbáljuk ezt megnyugtatóvá tenni. A történelem folyamán egyre többször és egyre gyakrabban vált nyilvánvalóvá, hogy a Bibliában leírt világkép és keletkezéskép nem egyezik a Szentírásban leírt 6 napos elbeszéléssel. Tehát egyre inkább kezdett ütközni a valós tapasztalat a Szentírásban lévő elbeszélésekkel. A felfedezések, a tudomány meglátásai és eredményei egyre több kérdést vetettek fel, sőt, kifejezett küzdelmekre és harcokra is sor került. Ezek annyira ismertek, hogy csak két dolgot említek most, a galilei története és esete, valamint Darwin és a darwinizmus, és a darwinizmussal kapcsolatos harcok. Egyesek attól féltek, hogy veszélyben van a Biblia tekintélye. Mások azt gondolták, hogy tulajdonképpen bebizonyosodott a Biblia tekintélyének összeomlása. Mivel már túl vagyunk ezen a konfliktuson, és az egyház is megoldást talált ebben a látszólagos válságban, amely nagyon komolyan érintett sokakat, csak a legfontosabb alapelveket kell tisztáznunk. A határok rögzítése. Ez alatt azt értjük, hogy meg kell állapítanunk, mi a Biblia tárgya, és mi a tudomány illetékességi köre. Ha ezt tisztán látjuk, és nem lépjük át a határokat, már könnyű a dolgunk. Tehát nézzük, hogy mi a Biblia tárgya. A Biblia tárgya nem egy tár tulajdonképpen, vagy egy személy, hanem maga az Isten, az Atya. Ő és minden vele kapcsolatos tudás, érték és a hozzá vezető út a Biblia tárgya. Ebben benne van teremtő, gondviselő, megszentelő lénye, az, hogy hogyan nyilvánította ki önmagát a végső időben, illetve a véges időben. A Biblia fő lépései tükrözik ezt a folyamatot, teremtés, Isten és ember kapcsolata, törvény, első szövetség, Jézus Krisztus és tanítása, megváltás, az üdvösség, a végső beteljesedés. Ezt a lényeget hordozzák a megjelenítő elemek, de ezek már nem tárgyai, csak megjelenítései, a képek, jelképek, számok, példabeszédek, költemények, számos költemény is van, lírai és eposzi elemek. Ezek nem tárgyai, ahogy mondtuk, hanem eszközei a kinyilatkoztatásnak. Tehát már Jelenések könyvében számtalanszor ismételtem, de szándékosan, hogy nyomatékossá tegyem, hogy a kifejező eszközök nem a kinyilatkoztatás tárgyai, csak eszközei. Ez a Biblia tárgya. Mi a tudomány illetékességi köre, az emberi értelem által folytonosan felfedezhető, fokozatosan megismerhető és leírható adatok, tények a világmindenségről. Fizikai, kémiai, csillagászati és egyéb törvényeiről, azután az élővilág keletkezéséről, fejlődéséről és leírásáról szóló terület is ide tartozik. Tehát ez a tudomány tárgya, ez a tudomány területe. Biblia határai, tudomány határai és az eszköz jellegű dolgok. A problémák abból adódtak, hogy a két terület sokszor összemosódott és összekeveredett. Ez érthető, hiszen a tudomány eleinte nagyon lassú lépésekben fejlődött, még nem gyorsult fel olyan módon, mint a mai időben, ezért a világról alkotott elképzelések is lassan-lassan változtak. Tehát amit akkor a mai ember szemével nézzük, hanem egy több ezer éves ember szemével nézzük, hogy milyen kevés eszköze volt a világ megismerésére. Csak a saját szeme jóformán kevés volt az eszköz. A hajózás sem terjedt olyan nagy távolságra, távcső sem volt eleinte, és a távolságok legyőzhetetlenek voltak. Hát csak egy egész egyszerű dologra gondoljunk, hogy azt hitték, hogy a szem ellát, a végén ott az ember ott tovább hajozna, leesne a semmibe, vagy a Hádeszbe. Tehát, és az égboltozatot pedig a szem így látta, tehát úgy gondolták, hogy egy átlátszó búra, de erről még sokszor fogunk beszélni, hogy az akkori ember szemével és felfogó képességével kell ezt megérteni. Később gyorsultak fel az események, ugye, a tudásnak az eseményei, a megismerések aztán felgyorsultak, és a kérdések is kezdtek feszítőbbek lenni. Igaza van a Bibliának, amikor mi mást érzékelünk? Hát nem azt érzékeljük, hogy a Föld van a világ közepén, hanem mást érzékelünk. A Föld forog a nap körül, sőt később még azt is érzékeljük, hogy a nap sincs a világ mindenség közepén. Most kinek van igaza? Pedig a Bibliában így van leírva. Két helytelen válasz is keletkezett. Igen, igaza van a Biblia, minden szava Isten szava betű szerint, szó szerint igaz. A tudósok járnak tévúton. Ez se igaz. Az egyik hamis válasz. És a másik is hamis válasz, amikor azt mondjuk, hogy nincs igaza, most már egyáltalán elavult, az idő túlhalad fölötte, egy távolban keletkezett mesekönyv az egész. Egyik válasz sem helyes. A megoldás most már nyilvánvaló, hogyha a illetékességi köröket szétválasztjuk, de nem könnyű. Ha szétválasztjuk a kinyilatkoztatás tartalmát és eszközeit, akkor nyilvánvaló a megoldás, a Biblia világképe, csillagászata, keletkezés története nem kinyilatkoztatás, hanem eszköz. Isten végtelen jóságának megjelenítő eszköze. Sokak számára azonban ez még nem mindig evidens, és a hívők is hajlamosak átlépni a határokat. Hát még most is, hát így olvassuk a Bibliában. Sokszor elkeseredem, mert már több évtizede tanítom ezeket, és aztán mintha semmi nem történt volna, de hát nem úgy írja el a Biblia. Hát igen, úgy, de csak egy pici intelligens lépés kellene, hogy megjegyezzük azt, hogy van egy Bibliának egy kincse, de van egy eszköztára. És nem az eszköztár a kinyilatkoztatás része, hanem a kincs. Sokszor a tudósok is átlépik a határokat, és azt mondják, hogy akkor most már az egész nem igaz, és a tudósok is olyan következtetést hoz, ami nem az illetékessége, tehát a világ keletkezését kutathatja, az élet keletkezését kutathatja, de ami nem a területe, azt nem. Lehet róla véleménye, de kinyilatkoztatás szerű igazságokat erről nem közölhet. Majd hozok példákat, mert én igyekszem, hát ha nem is naprakész lenni, de úgy valahogy szinkronban lenni a világgal, és ezeket a könyveket elolvasni, tehát akár az evolúcióval kapcsolatos, akár a világ egyetemmel kapcsolatos, még számomra érthető könyveket, és ott is vannak határ túllépések. Akkor hát most jön a teremtés, ha így megpróbáltuk szétválasztani, hogy mi az eszköz, és mi a kincs, a tartalom. Fentiek alapján most rövid mondatokra bontom a teremtés történet elemeit, hogy mi ebből a maradandó, és majd a következő alkalommal a megjelenítő eszközökről lesz szó. Tehát, kicsit katekizmus szerűen, a világot Isten teremtette, pontosabban folyamatosan teremti, hiszen a világ most is keletkezik, ugye, tudjuk jól. A másik, hogy akár a élettelen világ, akár az élő világ folytonos fejlődésben van. Egy adott kor felfogó képességének közli ezt a Biblia, igen zseniális művészi eszközökkel. Tehát maguk a művészi eszközök zseniálisak. Például az emberi élet ritmusa alapján vázolja a teremtés 6 plusz 1 nap. Fokozatosan építi fel a föld, a környezet, a helyszínek világát, majd benépesíti. Az élővilág felépítésében valami bizonyos fokozatosság van, de ez még azért nem evolúció, de mégis, ha megfigyeljük, és mindig a következő alkalomra is utalok, hogy van, hát tényleg először az egyszerűbb élőlények jelennek meg, és a végén, a 6. napon a szárazföldi állatok és maga az ember. Nagyon érdekes, hát persze az evolúcióról szó sincs, mert szóba se kerülnek a mikroorganizmusok, az egysejtűek, meg a többiek, de mégis van egy ilyen érdekes fokozatosság. Az ember teremtése kiemelten szerepel, de itt jelképek nélkül csak azt mondja, hogy legyen. Isten képmás gondolat megjelenítése, és egy nagyon fontos, hogy az ember az Isten képmása. A férfi és a nő egyidejű alkotása. Van egy másik teremtés történet, ott külön majd arról is lesz szó, és a 7. nap hangsúlyozása szintén emberi képekkel, de nagyon fontos ez. Megjegyzem, hogy ez az első teremtés történet. Miért mondom, hogy első? Időrendben, ahogy olvassuk, első, a Mózes első könyvének az első fejezete. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Himnikus mű. Aztán van egy második teremtés történet, amelyről majd szintén szólunk, amely nagyon egyszerű, és bár második, mégis az az első. Na most, ha nem mondtam bolondságokat, értettek, kedves testvéreim, hogy a keletkezés szempontjából a második a régi, amikor még pára száll föl a földről, azután az ember teremtése, agyag és a lélek átadása, ugye, az asszony külön teremtődik, ez a második teremtés történet, de időrendben ez az ősibb. Ezt is már sokszor mondtam, hogy nem úgy keletkezett a Biblia, hogy éppen most be van kötve egy könyvé, hanem különböző módon, és az időrend az nem fontos, de nem az az időrend, ahogy kinyitjuk a könyvet. Például egy nagyon egyszerű példa, a Márk evangélium a legelső írott evangélium. Tehát a következő alkalommal pedig a himnikus történetet fogjuk elemezni, tehát a kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, majd pontról pontra, és a himnusz formáját is át fogjuk venni, hogy a szépségét még jobban lássuk. Egyébként az általam olvasott és általam is megértett könyvek között két szerző van, ez a Hawkins, aki ez a béna ember, ugye nagyon sokszor szoktuk látni a tévébe, ő időnként úgy nyilatkozik, hogy elképzelhető, hogy a világegyetem keletkezése egy isteni erőműve, aztán visszavonja, nagyon hullámzik. De van egy Dawkins nevű angol biológus, akinek a nagyon zseniálisak az evolúcióról szóló művei, viszont ő durván átlépi az illetékességi körét, mert olyan megállapításokat tesz, amihez nincs joga. Tehát, hogyha számon kérjük azt, hogy az egyház régebben miért avatkozott be a csillagászatba, vagy a Galileinek a, hát az sem úgy volt, ahogy sokszor halljuk, a tudomány illetékességi körébe, akkor tőlük is számon kérhetjük, hogy a határokat ne lépjék át. Csak érdekességképpen mondom, aki ilyen könyveket olvas, vagy hát, talán inkább könyvet olvasunk, mert a televíziós népszerű feldolgozások, hát azok nem olyan mélyek, félrevezetőek is lehetnek. Tehát idáig jutottunk, és akkor a következő alkalommal majd szépen sorról sorra vesszük ezt a csodálatos himnuszt, mert csak himnusznak nevezem, mert egy költemény.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.